A remény tanúi címet adtam ennek az előadásnak, elmékedésnek. Három pápának a gondolataiból hoztam egy csokrot, és egészítem ki a saját tapasztalatommal vagy gondolataimmal. Szent II. János Pál pápa, 16. Benedek pápa és Ferenc pápa. Mindegyik sokat foglalkozott a remény témájával. Mielőtt Szent II. János Pál pápa Novo Millennio Ine Unte kezdetű levelére térnék rá, illetve abból egy-két gondolatot megosztanék veletek, előtte három krízisről beszélnék, amitől szenved a kereszténységünk. A hitnek a krízise, a remény krízise és a szeretet krízise. Mit jelent a hitnek a krízise? Rengeteg botrányról hallunk az egyházban, a médiumok szívesen fölnagyítják ezeket, és sokszor az a szentírási rész jut eszembe, amikor Jézus a kafarnaumi zsinagógába elmondja az egyik legfantasztikusabb beszédét az élet kenyeréről, és a népszerűségi mutatója zuhanó repülésbe kezd. Előtte megvendégelt 5000 embert, és mindenki csodálta és rajongott, és akkor elkezdi mondani, hogy aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, abban nem lesz élet, és aki eszi, issza, az pedig örök élete van. A tanítványok nem értik, megbotránkoznak nagyon sokan, és elmennek. Ti is el akartok menni? Kérdezi Jézus a 12-t. Sokszor ez a tapasztalat, illetve ez a kérdés merül fel bennem, amikor látom, hogy hányan ott hagyják az egyházat, mert a hitük van krízisbe. Ugyanis a hit krízise azt jelenti, hogy a tudásomat, a tapasztalatomat, a tudományomat, a statisztikámat fölébe helyezem a hit titkának, a kinyilatkoztatásnak. Ha a kinyilatkoztatás felől közelítem az egyházat, akkor az Krisztus titokzatos teste, akkor ő a vőlegény. Merjük-e a hit oldaláról nézni ezt az egyházat, amelyik tele van bűnnel és botránnyal? Ha nem tudjuk a hit oldaláról nézni az egyházunkat, akkor krízisbe kerülünk, és ott lesz a kérdése Jézusnak, hogy te is el akarsz menni. Ezért küzdenünk kell újra és újra azért, hogy a hitünk, a kinyilatkoztatott igazság felől közelítsünk mindent. Olyan korban élünk, és ez alól nem tudjuk kivonni magunkat, ahol mindent a tudomány, a tudás, a racionalitás felől nézünk. És ami nem racionális, arra azt mondjuk, hogy értelmetlen, irracionális. De a racionalitással szemben nem az irracionális áll, hanem a kegyelem. Be tudjuk-e fogni a tudásunkkal, a tudományunkkal a misztériumot? Szerintem nem. Ezért alázattal meg kell vallanunk, hogy van nagyobb, van több. És hogyha meg tudjuk küzdeni ezt a krízist, a hit krízisét, akkor előbbre jutunk, és megerősödünk. A szeretet krízise ahhoz hasonlít, amit Lázár nővérei, Márta és Mária élnek át. Ha itt lettél volna, mondja Márta Jézusnak, akkor nem halt volna meg a testvérem. A szeretet krízise, amikor Isten nem azt teszi, amit kérek. Ha tényleg szeretsz, ha tényleg mindenható vagy, ha tényleg te vagy az Isten, akkor ez nem történhetett volna meg. Akkor nem halhatott volna meg a fiam. Nem válhatott volna el a családom két tagja. Akkor nem érhetett volna bennünket tragédia. a szeretet krízise, amikor összezavarodunk, mert mást várunk Istentől, mint amit ő adna, vagy adott nekünk. Fölébe tudjuk-e helyezni a szeretet Istenébe vetett hitünket, a mennyei Atya szeretetébe vetett hitünket a tapasztalatunknak, a krízisünknek? Ha igen, akkor azt fogjuk átélni, amit Jézus mond Mártának és Máriának: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. A remény krízisének a bibliai jelenete az Emmauszi tanítványok találkozása Jézussal. Mi pedig azt reméltük, hogy mikor Jézus melléjük szegődik, ennek a két tanítványnak, akik ott hagyták a többieket és elindulnak Emmaus felé, melléjük szegődik és elkezdik kérdezgetni őket, hogy mi történt Jeruzsálembe? Te vagy az egyetlen idegen. Milyen abszurd, hogy azt, akit 3 évig követtek, hallgatták a tanítását, csodálták és mentek utána, azt idegennek nézik. És Jézus meghallgatja őket, és elkezd nekik beszélni. Ez egy gyógyító találkozás, már azzal gyógyulnak, hogy Jézus leveszi a tekintetüket a fájdalmukról, a veszteségükről. Mi pedig azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Ígérte Jézus bármit is abból, amit a tanítványok vártak tőle. 3 évig hallgatták a tanítását. Végig Isten országáról beszélt nekik. A tanítványa pedig végig Izrael országára gondoltak. Nem értették, mit mond. A csoda az, hogy ennek ellenére rájuk bízza a küldetést. Olyan tanítványokra, akik félreértették és nem értették. Igaz, hogy történt közben valami, megérkezett a Szentlélek, aki aztán segítette őket. Ígérte Jézus valamit is abból, amit mi várunk az egyháztól. Mi egy olyan egyházat remélünk, vagy szeretnénk, amelyik tiszta, szent, ütőképes és hiteles. Ígérte Jézus ilyen egyházat számunkra. Mi az, amit ígért? Keresztet, üldözést, belső megosztottságot, a búza és a konkoly együttlevését egészen az aratásig, és megígérte azt, hogy velünk lesz minden nap a világ végéig. És megígérte azt, hogy nélküle semmit sem tehetünk. Ezt várjuk tőle. Amikor botránkozunk az egyházunkon, amikor botránkozunk a keresztényeken, a katolikusokon, akkor olyan dolgon botránkozunk, amit Jézus nem ígért meg. Nem ígérte meg, hogyha követsz engem, akkor ez a betegség téged nem fog elérni. Semmilyen ígéretet nem tett. Mi pedig mégis ezt várjuk tőle. Hogyha járok templomba, ha minden nap imádkozom, ha szemlélődök, ha olvasom az igét, akkor ugye, és mindenki tudja folytatni, hogy milyen reménye van Jézustól. És aztán megdöbbenünk és kiakadunk, ha mégsem az történik. Hogyan gyógyította Jézus a reménytelenségüket? Mint említettem, melléjük szegődött, meghallgatta őket, kérdezte őket, szembesítette őket a hitetlenségükkel, és aztán önmagára irányítja a figyelmet. Próbáljátok ki, amikor elkezdetek süllyedni és önmagatok körül forogni a veszteségetekben, hogy akkor, ha felemelitek a tekinteteteket, és nem azon szenvedtek, hogy de mi történt, hanem az, hogy hogy van jelen Jézus ebben a helyzetben, hiszen megígérte. Megígérte, hogy velünk van minden nap a világ végéig. És megígérte, hogy nélküle semmit sem tehetünk. Hogyan valósította meg Jézus ezt a jelenlétet a világ végéig? Olyan reményt adott a tanítványoknak, amit úgy hívunk, hogy eukarisztikus remény. Nem rendet csinált az egyházban, a világban, hanem hitet, mégpedig húsvéti hitet kért a tanítványaitól. Ezért van az, hogy nem engedi meg, hogy a konkolyt kigyomláljuk a búza közül. Ő a végsőkig hisz abban, hogy felismerjük a feltámadás erejét, a húsvétot, és végsőkig hisz abban, hogy meg tudunk változni. Ahogyan meg tudod változni Máté a vámos, ahogyan Mária Magdolna meg tudod változni, a szamariai asszony meg tudott változni, ahogyan meg tudott változni a Lator az utolsó pillanatban, húsvéti hitet kér az egyház tagjaitól. Miközben látjuk a halál jeleit, merjünk a húsvét fényében, a feltámadás fényében ránézni a halál jegyeire. Minden szentmisében elhangzik, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat. Nem akkor, amikor majd eljössz, hanem addig, amíg el nem jössz. Így kell jelen lennünk az egyházban. Így kell jelen lennünk a tragédiák tengerében. A halál jeleit látjuk. Hiszünk-e a feltámadásban? Hiszünk-e abban, hogy mi húsvéti nép vagyunk? Feltámadott nép vagyunk. Szent II. János Pál pápa, amikor beléptünk a harmadik évezredbe, és mindenki világvégét hirdetett. 1000 betelt, 2000 nem telik be. Volt olyan testvérem, aki megjött Medjugorjéból, és odajött hozzám a sekrestyébe, hogy plébános úr, voltam Medjugorjéből, és a szűzanya kijelentette, hogy március 16-án itt a világ vége. És néztem rá, mondtam, nagyon örülök, 17-én megbeszéljük. Tele volt világvégvárással minden. Proféciák születtek, és a többi. És ebben a helyzetben ez a Szent Pápa a reményt hirdette. Azt hirdette, hogy át kell lépnünk a remény küszöbén, az évezred küszöbén. És ezt a levelét ezzel az igével nyitotta Lukács evangélium 5. fejezet, 4. vers, evezz a mélyre. Amikor minden olyan kilátástalannak tűnik, akkor nem leül velünk lamentálni, és hát így van, ilyen ez a világ, hanem azt kéri, hogy vesd ki a hálódat, evezz a mélyre, és vesd ki a hálódat a bárka jobb oldalán. Aki látta a Chosen sorozatban azt a részt, amikor Péter, illetve Simon halászik, és hát van egy-két furcsa dolog az életében, nem volt egészen tiszta, akkor eladósodik. Mivel csalt, ezért adósságokat halmozott fel. És Máté, a vámos, folyamatosan jegyzetel, hogy mivel tartozik. És hát a vége már ott tartanak, hogy ha nem fizeti ki az adósságot, akkor mindent elvesznek tőle a rómaiak. Elveszik tőle a házát, elveszik tőle a bárkáját, és mindent egy lapra kell föltennie Simonnak, és egész éjszaka halászik. Hogyha sikerülne megtölteni a hálót, akkor ki tudná fizetni az adósságát, és nem fogott semmit. És ebben a kritikus pillanatban lép hozzá Jézus a tóparton, és megkéri, hogy menjen vissza, evezzen a mélyre, és vesse ki a hálót. A bárka jobb oldalán. És tudjuk a történet folytatását, tele lesz a háló. Minden krízisben, minden reménytelen helyzetben javaslom, hogy induljatok el a mélység felé, és vessétek ki újra a hálót. A te szabadra, mondja Simon, megteszem. Mi az, amit te Jézus szavára teszel? Mert azt tudjuk, hogy mennyi mindent kész Jézustól, hogy tegye meg a te szabadra. És mindenki sorolja a kéréseit, amik leginkább mire irányulnak, hogy legyen anyagi biztonságom, maradjon egészségesnek a családom, meg én is, és az ambícióim azért legyenek Isten segítségével egyengetve. Egyiket se ígérte meg Jézus. Kevesen kérjük tőle a mennyországot, kevesen kérjük tőle az üdvösséget, kevesen kérjük tőle, hogy tudjuk követni mindenek körülmények között, hogy vele tudjunk menni, maradni.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
A mai nap költője Sík Sándor.
A mai napon Sík Sándor, az istenes költő, akire emlékezünk, akit felidézünk. Ő 1889. január 20-án született, és 1963. szeptember 28-án hunyt el. Mind a halála, mind a születése napján emlékezünk rá, mert nagy jelentőségi költőnk, talán a magyar lelkiségi irodalom egyik csúcsa. Engem mindig az érdekel, hogy honnan jönnek az emberek, aztán milyen hatásuk érik őket, és ennek következményeként mit tesznek? Mik a talentumok, amiket kaptak a Jóistentől, és azt hogyan hasznosítják? Sík Sándor apja is, aki ügyvéd volt, és Sándornak hívták, és édesanyja is, akit Flórának hívtak, Winternitz Flórának, mindketten zsidó családból származnak. Ugyanakkor ők még a gyermekek születése előtt kitértek és katolizáltak. Édesapja nagyon korán meghalt. 5 gyermeket nevelt az édesanyja, Gödöllőn éltek. 14 éves korában pedig a piaristákhoz került, és itt töltötte aztán, be is lépve a rendbe, gimnáziumi éveit, az érettségit, egyetemi tanulmányait. 21 évesen pedig már tanára a piarista rendnek. Nem sok idő ez a béke, és 1915-ben tábori lelkész lesz. Csak 45-ben kerül újra Budapestre, mert előtte részben Kecskeméten a piarista iskolában szolgált, utána pedig Szegeden az egyetemen, ahol egyébként katolikussá keresztelte Radnóti Miklóst is. Budapesten 47-ben a piarista rend főnökévé választják, és neki lesz a borzasztóan nehéz feladata, hogy az egyházüldözés közepette és a rendek felszámolása közepette, mondjuk a piaristák egy szűk körben megmaradhatnak, eldöntse, hogy mi maradhat meg, és ki maradhat velük. Egy öngyilkos feladatot kellett végrehajtania. Egészen kicsi korában, tehát általános iskolában már kitűnt költői tehetségével, ugyanakkor azt látni kell, hogy nem az akkori modern költők főáramába tartozott, nem is nagyon fogadta be az irodalmi közélet. A cserkészetben az egyik elsők között volt vezető, az irodalmi életben a vigíliát szorgalmazta majd a háború után, újra alapította, mert átmenetleg megszűnt, identitásában, bár mindkét ágon, vér szerint, ha úgy tetszik, zsidó származású, ugyanakkor nem volt birtokában, sem felfogásában a zsidó kultúrának. Ő elítélte az irredentizmust és a kirakat magyarságot, ezt a látszat magyarságot, keresztény és magyar költő volt. Ő írta, aki nagy Magyarországot akar teremteni, annak nagy magyarnak kell lennie. Ellene kell mondania minden hazugságnak, minden frázisnak és minden pogányságnak. Bár nagy reményeket fűzött 45 után a fellélegzéshez, de nagyon hamar fölismerte, hogy a kiépülő diktatúrák emberpusztító dolgot fognak hozni. Bár tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának és irodalmi tudományos munkássága miatt, de onnan is később kizárták. A piarista rend tanítójaként működött, ameddig tudott, egészen haláláig. És bár mondom, származása szerint zsidónak minősült, nem volt zsidó identitása, hanem a magyarsága mély átélése vezette. Ő írta 1936-ban magáról: magyarnak lenni Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom. Még senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit nem tesz magyarrá még az sem, hogy a vére magyar, sőt még az sem, hogy magyarnak vallja magát. A magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten sürgette cselekvéssel úgy kell kiküzdenie. Magyarnak lenni erkölcsi lendület, magyarnak lenni hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni gondolatot. Művészetének, költészetének, ahogy az élet megy előre, talán három korszakát tudnám kiemelni. Az első az Isten gyermek korszaka, amikor a rendfalai között békesség, Isten szeretet veszi körül, amikor még nem találkozik az életnek azokkal a borzalmaival, amit aztán hozott történelem. Ennek az időszaknak kulcsverse a Jó nekem, Uram. Néhány sor ebből. De jó nekem te kezedbe esnem, soha ne engedj más helyet keresnem. Most, Uram, most nincsen másom, látod, jöjj, melengest föl, halvány kis virágod.